napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Jó napot kívánok!
Tisztelt képviselő úr! Az első kérdésem önhöz az, hogy ki is ez a Viorica Döncsillő? Ugye immárom lassan 8,5 éve, ha jól számolom, együtt dolgoznak az Európai Parlamentben. Igaz, hogy nem ugyanazon tábor széksoraiban ülnek. Tehát milyen tapasztalata van a képviselőasszonnyal kapcsolatosan?
Hát pontosan ez a probléma, amit ön megfogalmazott, hogy együtt dolgozunk-e. Hát azt kell mondanom, hogy nem igazán dolgozunk együtt, elsősorban azért, mert nyilván a szocialista frakció tagja az Európai Parlamentben, a Szociáldemokrata Párt többi képviselőjével együtt, mi pedig a Néppártban dolgozunk. A másik oka annak, hogy kevés referenciával tudok szolgálni, az, hogy nem találkozunk szakbizottságokban, mert teljesen más területen folyik tevékenységünk, tehát nincs olyan szakbizottság, amelyben együtt lennénk ilyen szempontból. Egészen egyszerűen nem volt közös projektünk, nem volt közös terv, vagy közös munka, ami kapcsán találkoztunk volna, úgyhogy kevés referenciával tudok szolgálni. Amúgy sajnos ez egy alapvető probléma, ami a Romániát képviselő politikusoknak a problémája Brüsszelben, és pedig az, hogy ahhoz képest, hogy ha megnézzük a német vagy a francia esetleg más államoknak a parlamenti képviselőit, akkor nyilvánvalóan látszik az, hogy ők frakciókon keresztül is egyeztetnek, hogyha olyan gazdasági vagy politikai döntések születnek a parlamentben, amelyek például Németországot kiemelten érdeklik, vagy Franciaországot kiemelten érdeklik, akkor a szavazásoknak a követője azt tenné észre, hogy akár szocialista, akár néppárti, akár liberális, német és francia együtt szavaz. Ez sajnos nem történik meg a romániai képviselők esetében. Frakció közti egyeztetések se léteznek. Nagyon-nagyon ritkán találkozunk a Románia brüsszeli képviseletén, akkor, amikor a nagykövet tájékoztat bennünket az aktuális politikai helyzetről, meg a kihívásokról, de azon kívül igazából átjárás nincs a frakció között. Én két dolgot tudok elmondani a miniszterelnök jelölt személyével kapcsolatban. Az egyik, nem tudom, hogy pozitívummal kezdjek, vagy negatívummal kezdjem a nehézségekkel. Nyilvánvaló az, hogy közigazgatási tapasztalat hiányában nagyon-nagyon nehéz dolga lesz miniszterelnökként. Nem azt mondom, hogy lehetetlen áthidalni ezt a hiányosságot, viszont az, hogy valaki úgy kerül egy kormány élére, hogy nem vezetett intézményt a politikai vagy szakmai karrierje során, nem volt intézményvezető, nem volt hitelutalványozó, nem volt súlya az aláírásának és a döntésének, az egy olyan hátrány, amit még egyszer mondom, nem lesz könnyű áthidalni. Előnyt is mondok egyet, mert létezik egy előny is, és én nagyon reménykedek abban, hogy ez komoly előnyé fog válni Románia számára, vagy legalábbis a romániai kormány számára, és pedig az, hogy mégiscsak 9 év európai parlamenti tapasztalat, az sok mindenre megtanít, elsősorban arra, hogy fontos döntések születnek az európai intézményekben, másodszorban arra, hogy az Európai Parlamentben a döntés az konzenzuális módon történik, tehát akkor vagyok jó helyzetben, hogyha meggyőzöm a kollégáimat, meggyőzöm a másik frakciókat, hogy támogassák az elgondolásomat, nem akkor, hogyha magam alá gyűlöm az ellenfelemet. Az Európai Parlamentben nem létezik ellenzék és hatalom, hanem minden egyes döntés újabb és újabb koalíciókra épül, van, amikor nagy koalíció van a jobb és a bal oldal között, van, amikor a bal oldal szedi maga mellé a zöldeket, a kommunistákat, a liberálisokat, stb. Tehát sokfajta döntés történik, születik meg, de minden esetben a döntés konszenzusra vagy többségre épül, nem pedig a hatalom és ellenzék hadszára. Ilyen szempontból egy kicsi kompromisszumkészség, nyitottság, európaiság véleményen szerint csak jót tehet a bukaresti kormánynak.
eléggé megdöbbentő számomra, amit nyilatkozott, mert hogy köztudott az, hogy Romániát elég sok oldalról és elég sokszor bírálják, mind az Európai Bizottságban, mind pedig az Európai Parlamentben, és ilyetén formán. Elég meglepő az, hogy nincs kapcsolat a különböző színezetű frakciók Európai Parlamenti képviselői között.
Azok egy aktuális példát, ha lehet, persze sajnos nem újdonság, hanem már több éve aktuális ez a téma, és pedig a híres hírhet ellenőrzési és nyomonkövetési mechanizmus, az MCV néven elhíresült mechanizmus. Az RMDSZ véleménye és az én saját véleményem évek óta az, hogy ez a mechanizmus, amit különlegesen, kivételes módon csak két ország számára találtak ki, Románia és Bulgária, láthatóan nem hozott eredményt, tehát nem sikerül brüsszeli nyomással úgy változtatni a dolgokat, ahogy ezek Brüsszelből néznének ki jól, sem Szofiában, sem pedig Bukarestben. Az, hogy az MCV nem egy siker, az abból is nyilvánvaló, hogy Horvátország, amely Románia és Bulgária után jóval később csatlakozott az Európai Unióhoz, és hadd ne mondjam azért zárójelbe, csak eszébe juttatom a tisztelt hallgatóknak, hogy nem volt gyerekjáték a jugoszláv háború és a jugoszláv utódállamoknak a mai helyzetének, a politikai stabilitásának és a többi elérése. Sok atrocitás történt meg ott az elmúlt 20 esztendőben, mégis Horvátország esetében nem létezik, és nem lett előírva az ellenőrzési mechanizmus. Tehát ez is mutatja, hogy nem működik ez az elgondolás. Ennek ellenére Brüsszelben jelen pillanatban a kormányzó pártok nyilván azt képviselik, hogy meg kell szüntetni az MCV-t, meg kell szülessen az utolsó jelentés, és fel kell számolni ezt a mechanizmust, ki kell találni más valamit. Nyilván, hogy a jobb oldal, hát azt kell mondjam, hogy a mi néppárti kollégáink, a Nemzeti Liberális Párt ellenzi az MCV megszüntetését, nyilvánvalóan politikai okok miatt, úgy értékelve, hogy ezt a brüsszeli mechanizmust a kormány ellen lehet felhasználni, tehát föl lehet használni a politikai harcban. Na most ez csak mutatja, és folytathatnám a példáknak a felsorolását abból a célból, hogy érzékeltessem, vagy szemléltessem azt, hogy a belpolitikai harcból nem tud kilépni egyetlen romániai politikai párt sem, és nem tudnak kilépni a pártok brüsszeli képviselői sem ebből a bukaresti iszabbirkozás paradigmából.
Itt van a legújabb fejlemény, és hogyha már az MCV jelentést említette, akkor teljes mértékben fején találta a szöget. Ugyanis a képviselőház, valamint a szenátus elnökének válaszlevelében, amely arra reagált, hogy Jean-Claude Juncker és Franz Timmermans, az Európai Bizottság elnöke, illetve első alelnöke aggodalmát fejezte ki a romániai igazságügyi törvénycsomag módosításával kapcsolatosan, illetve maga az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatosan. A két hazai házelnök, illetve hát politikai vezető éppen arra utalt, hogy ezek a módosítások teljes mértékben megfelelnek többek között az MCV jelentésben kifogásoltaknak. Na már most akkor hogy is állunk ezzel a kérdéssel? Mert hogy februárban napirendre kerül Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén a romániai igazságszolgáltatás helyzete. És még azt kérdezném meg öntől, hogy Románia Lengyelország sorsára juthat a hetes cikkely alkalmazásának fenyegetése terén?
Azért sohajtok, mert most itt három nagyon súlyos, legalább három, attól függ, hogy ki hogy számolja a kérdéseket, legalább három nagyon komoly kérdés hangzott el, megpróbálok valamilyen sorrendre válaszolni. Elsősorban a brüsszeli figyelmeztetés. Persze a brüsszeli figyelmeztetés komoly, figyelembe kell venni, és meg kell érteni, hogy mit tartalmaz egészen pontosan. Tartalmazza azt a bizalmatlanságot, amit sajnos a nagyobbik kormányzó párt ki is váltott, és fenn is tart Brüsszelben, és nyilván nem mondok titkot senki számára, hogyha azt mondom, hogy ez a bizalmatlanság, ez nagyon nehezen lesz feloldható, hiszen annyira keverednek a történetek, annyira látványos egyféleképpen az, hogy a nagyobbik kormányzó párt elnökével van egy komoly gond, amit szinte lehetetlen megoldani, feloldani Brüsszelben, ez egy bizalmi gond. Hiszem, hogy a képviselőház elnöke bizalmat tud kiépíteni saját magával szemben Brüsszelben, és ez mindenre kihat, sajnos, Románia számára sajnos, azért használom ezt a szót. Ilyen körülmények között nagyon nehéz a helyzetben vagyunk mi is az LMDSZ, akkor, amikor elpróbáljuk magyarázni Brüsszelben azt, hogy a folyamatokat lehetőleg elemeire kell bontani, és úgy kell értékelni őket. Egy dolog az a három törvény, és itt ezt is ki kell hangsúlyozni, hogy létezik egy igazságszolgáltatás szervezési hármas törvénycsomag, ami decemberben a parlamentben el lett fogadva. Ezt a folyamatot még Dácsián Csolos kezdte el annak idején. Ez a folyamat tulajdonképpen arra épül, amit valóban az MCV legutóbbi jelentésben megfogalmazott maga az Európai Bizottság, tehát Brüsszel, és arra épül, amit a romániai alkotmánybíróság is kér a romániai törvényhozástól, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a több mint 300 módosító indítvány közül, amely le lett téve a hármas törvénycsomag módosításának alkalmával, több mint 260 maga a legfelső bírói testülettől származik. Azt is nehéz elmagyarázni Brüsszelben, hogy az NMDS úgy tekinti, hogy a jelenlegi helyzet, amelyben a, ugye, fordításunk sincs, most megint zárójelben mondom azt, hogy a magisztrátusnak tulajdonképpen egy jó magyar szóval nem is létezik fordítása, tehát az, hogy Romániában a bíró és az ügyész egyenrangú, ugyanazon testületnek a tagjai, ez egy elég szokatlan gyakorlat európai szinten, hiszen az igazságszolgáltatás függetlensége az elsősorban a bíráknak a függetlenségét jelenti, és valahogy mi úgy képzeljük el, hogy egy parlamenti demokráciában, ahol a hatalmi ágak szétválasztása igenis működik, és ennek alkotmányos alapja van, abban a rendszerben az ügyész a védőbíróval egyenlő, ők a vetélytársak vagy versenytársak egy per alkalmával, és semmiképpen sem egyenlő az ügyész a bíróval, mint ahogy az ma Romániában történik. Nem szeretném folytatni ezt az elmélyülő elemzést, mert tulajdonképpen én nem vagyok jogász, és nem akarok egy ilyen területre eltévedni, ahol esetleg hibázhatnék. Csak azt szerettem volna szemléltetni, hogy milyen sok árnyalatú ez a folyamat, és hogy milyen nehéz elmagyarázni azt, amikor Brüsszelből az intés arról szól, hogy az igazságszolgáltatási törvények és a büntető törvénykönyv és az összeférhetetlenség és a többi, akkor egyrészt három olyan törvényről beszélünk, amely már meg lett szavazva a parlamentben, most érkezik rendre az alkotmánybíróságnak a véleményezése a három törvénnyel kapcsolatban, és én meg vagyok róla győződve, tudom már, mert erről nyilatkozott az MDS, hogy támogatni fogja az azonnali átvételét az alkotmánybíróság észrevételeinek és javaslatainak a törvények végleges formájába, és ezt külön kellene választani attól, ami ezután kezdődik csak, és amiről nem tudunk sokat mondani, mert az világos, hogy parlamenti többsége van a jelenlegi kormányzó koalíciónak. Nincs még kormány, nem tudjuk, hogy továbbra mi fog történni, és ezeket mind meg kellene várni. Na most a második kérdés, a Románia vita kérdése, ami februárban fog megtörténni Strasbourgban. Hát emlékezzünk vissza, hogy tavaly februárban szintén Románia vita volt az Európai Parlamentben, szintén egy ilyen időszakban, amikor utcai megmozdulások voltak. Az utcai megmozdulásokkal kapcsolatban csak annyit mondanék el, hogy az embereknek a türelmetlensége, az állampolgároknak az igénye, hogy jó kormányzást legyen végre ebben az országban, az teljesen indokolt és teljesen legitim, tehát figyelembe kell venni, erre odafigyelne Brüsszelben is, és látni kell ezt. A vita most nehezen megjósolható, hogy három hét múlva mi fog történni, de hogyha tavalyi évből indulok ki, akkor tavaly azt láthattuk, hogy ott a romániai kormányzó pártok, illetve a romániai ellenzéknek a képviselői szólaltak fel, közöttük imit, amot, immel, ámmal még felszólalt két vagy három, talán összesen öt, ha jól emlékszem, nem romániai EP képviselő is. Tehát újból az, amit az előbb már elmondtam, egyszer is nem fogom részletezni, hogy sikeresen exportáljuk a romániai belpolitikai harcot, belpolitikai vitákat Brüsszelbe. Végül a harmadik észrevételem ugye a sok-sok kérdésre, ami elhangzott, hogy visszatérve a brüsszeli figyelmeztetésre, elhangzik benne az, hogy tárgyalni kellett volna többet, hogy a társadalmat be kellett volna vonni ebbe a vitába, hogy jobban el kellett volna magyarázni a célokat, és végül nagyon fontos, hogy jó lett volna előzetesen a Velencei Bizottság véleményét kikérni. Én úgy vélem, hogy a Velencei Bizottság egy olyan testület, amelyhez már fordult sokszor az elmúlt időszakban Románia különféle kérdésekben, és amelyet talán most is ebben a kérdésben meg kell keresni. Ugyanakkor ott van halmazával, ott vannak azok az ajánlások az ártatlanság vélelmével kapcsolatban, a magántulajdon tiszteletével kapcsolatban, a restitúcióval kapcsolatban, ott vannak az Európai Bíróság döntései Románia ellen a restitúciós és tulajdonjogi perek tízezreivel kapcsolatban, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok probléma van felhalmozódva, és ezeket a parlamentén úgy vélem és remélem, hogy az ott következő hónapokban valamivel nyitottabban és átlátszóbban, transzparensebb módon kezeli, mint mondjuk az elmúlt évben, 2017-ben.
Azt hiszem, hogy van egy új elem is, ami talán tavaly, amikor Románia volt ismét a napirenden az Európai Parlamentben, nem volt jellemző. Itt arra gondolok, hogy decemberben, amikor a Román Parlament alsóháza megszavazta ezeket az igazságügyi módosító törvénytervezeteket, akkor az Európai Néppárt elnöke is, Joseph Daul is reagált, mégpedig kemény kritikát fogalmazott meg az RMDS irányába, hogy megszavazta ezeket a módosításokat. Ez új elem lehet ebben a vitában?
Én már utaltam erre az előbb akkor, amikor azt próbáltam részletezni, hogy mennyire nehéz a teljes összetettségében fölmutatni a romániai helyzetet, hiszen hogyha úgy tudja valaki, hogy az, ami ma működik Romániában, az rendben van, akkor én úgy vélem, hogy több információt kellene szerezzen az az illető, vagy jobban kéne tájékozódjon. Hogyha úgy tudja valaki, vagy ha elképzelhető az, hogy egyetlen egy európai országban, Románián kívül a legfelső védelmi tanács határozatba foglalja azt, hogy a titkos szolgálat és a korrupció ellenes ügyészség együtt dolgoznak és közös csapatokat vetnek be a kivizsgálások folyamatába, és ha valaki azt mondja, hogy ez nem a hatalmi ágak szétválasztásának a durva megsértése, akkor én nem értem, hogy miről szól a demokrácia, vagy nem értem azt, hogy miről szólnak a brüsszeli intelmek. Tehát a legfontosabb gond az, hogy a magisztrátus fogalma például keveredik, és nagyon kevés, nem tudom, hogyha két vagy három ország még van az Európai Unióban, ahol a magisztrátus fogalom magába foglalja úgy az ügyészt, mint a bírót. Ez egy szovjet örökség Románia esetében, ezt ki kell mondani, és innen nagyon-nagyon sok minden indul. Persze nagyon nehéz helyzetben vagyunk akkor, amikor politikailag meg kell magyarázni egy olyan történetet, ami egy bizalmi válságra épül, egy bizalmi válságból indul ki, és azt nyilván mindenki érti, és én is elmondhatom teljes bizonyossággal, hogy az, hogy a bizalmi válság Romániával szemben az nem az RMDS megoldandó feladata, hanem az a mostan kormányzó pártoknak a megoldandó feladata, ezt gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű.
Hetes cikke alkalmazása Románia esetében is felvetődhet-e?
Én úgy vélem, hogy és ez a tegnapi Juncker Timmermans nyilatkozatból is nagyon világosan látszik. Úgy vélem, hogy többet kell kommunikálni, úgy vélem, hogy átlátszóbbnak kell lenni, és úgy vélem, hogy érthetővé kell tenni a folyamatokat. Az ellenkező esetben bármi feltételezhető, vagy bármi megtörténhet, belejön azt, hogy olyan rossz irányba fajulnak el a dolgok, hogy fonttól oda veheti az Európai Bizottság a hetes cikkellyel való komolyabb megfenyítést. Azt is tudni kell, hogy a híres hírhet Lisszaboni szerződés 7. cikkelyének az alkalmazása is több lépcsőben történik, és az első egy vagy két lépése a procedúrának pontosan a párbeszédet, pontosan a kommunikációt helyezi előtérbe. Na most a párbeszéd, a kommunikáció az nyilvánvaló, hogy a hatalmon levő kormánykoalíciónak a feladata. Tehát ez a kormánykoalíció, amennyiben a következő kormányt is adni fogja, és ez úgy néz ki, hogy erre minden esély megvan, kell elvégezze a házi feladatát Brüsszelben, és kell koncentráljon egyszerre a 2019. január 1-én kezdődő elnökségnek az előkészítésére, az MCV felszámolására vagy befejezésére, az itthoni helyzetnek a világos kommunikálására és megmagyarázására, és persze nem csak a kommunikációra kell figyelmet vagy hangsúlyt tenni, hanem magukra a folyamatokra. Tehát jó lenne jól kormányozni, jó lenne demokratikus módon törvényeket módosítani, jó lenne átláthatónak lenni és tényleg betartani ezt a nem 10 parancsolat, hanem csak 3 parancsolat. Jogállam, korrupció ellenes hadsz és demokratikus parlamenti berendezkedés.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, most vonatkoztassunk el az általános európai kérdésektől, és koncentráljunk a saját dolgainkra, mert hogy történt két fontos esemény az erdélyi magyar közösséggel kapcsolatosan, és elindul egy olyan folyamat, amely egész 2018-ban tart majd. Vegyük az elején. Ugyebár ön figyelmeztette az Európai Parlamentben munkálkodó kollégáit arra a nyilatkozatra, amelyet a lemondott miniszterelnök tett, és amely közvetlenül a magyar közösséget fenyegette. Mi volt a reakció? Gondolom, hogy már tudtak róla, mert nem csak itthon okozott óriási felháborodást, hanem nemzetközi szinten is tudószének a kijelentése.
Úgy van, és az is, hogy nem születtek azonnali reakciók, a politikai pártok hosszú ideig hallgattak. Most, ha jól láttam, akkor talán az LMDS-szel való találkozás, hivatalos találkozó kapcsán a szociáldemokraták elhatárolódtak, úgy a vezető elnökük, mint pedig a maga párt nevében elhatárolódott a volt miniszterelnök nyilatkozatától. Ezt jó lett volna hamarabb megtenni, jó lenne, hogyha többen is követnék, és megszületnének ezek az elhatárolódó nyilatkozatok, hiszen a politikában bármennyire csökken a politikai beszéd, a közbeszédnek a szintje, és láthatjuk azt, hogy nem csak Romániában, hanem máshol is ezek a folyamatok végbe mennek, megtörténnek. Láthatjuk azt, hogy nem konform, vagy nem nyomdafestéket tűrő nyilatkozatok mégis publicitást kaptak, mert sokkal szabadabb a beszéd, és sokkal szabadabb a fogalmazás és a nyilatkozás, mint amilyen a nyilatkozatok formája, mint amilyen ezelőtt 10 vagy 15 évvel egyáltalán elfogadható volt. Látjuk azt, és valószínűleg, hogy itt Trump amerikai elnöktől kezdődően, amely egész országokat küld el a melegebb éghajlatokba, egy-egy Twitter bejegyzéssel a teljes globális hangulat, a szabályok betartása, a politikai korrektségnek, a jó értelemben vett politikai korrektségre való odafigyelés, ezek mind-mind-mind hanyatlóban vannak. Nyilván, hogy egy kisebbségi közösség esetében ez sokkal élesebb és sokkal veszélyesebb, mint úgy egy általános, maga általánosságában vett sértő kijelentés. Éppen ezért is tettük szóvá, nem csak itthon, Bukarestben, Erdélyben, hanem Brüsszelben is. Ezt meg fogjuk tenni a jövőben is mindig, megtettük a múltban is mindig, ez a dolgunk nekünk, az LMDSZP képviselőinek, és ezt el fogjuk végezni. Az, hogy közben tulajdonképpen aznap este, amikor én politikai felszólalást fogalmaztam meg az Európai Parlamentben, a volt miniszterelnök benyújtotta a lemondását, nyilván nem a nyilatkozata kapcsán, hanem a kormányzó pártban, a szociáldemokrata pártban levő belső politikai helyzet kapcsán elsősorban, Ez nyilván, hogy összetettebbé, komplikáltabbá tette az egész helyzetet, viszont én úgy vélem, hogy most is és következő időszakban is, ebben az évben, 2018-ban, amikor úgy látjuk, hogy a politikai hangulat fokozódik és a magyar ellenesség fokozódik, nekünk az a dolgunk, hogy itthon is és Európában is azonnal szankcionáljunk, azonnal emeljük fel hangunkat, amikor olyan nyilatkozatok, vagy olyan tettek, vagy olyan kezdeményezések látnak napvilágot, amelyek sértik, bántják, vagy fenyegetik a közösségünket. Elfogadhatatlan ez Európában, de ennek ellenére el kell mondanom, hogy megtörténik sajnos, állandóan. Hol ennek, hol amannak, hol egy kisebbségnek, hol egy etnikai kisebbségnek, hol egy nyelvi közösségnek a kapcsán, hol a bevándorlók kapcsán, hol különféle más politikai indítatásból romlik a közbeszéd, romlik a politikai beszéd, és ez nem jó az európai demokráciák számára. Oda kell figyelni, és én meg vagyok a győződve, hogy mi oda fogunk figyelni ezek a dolgokra.
Ezek szerint nem volt különösebb visszhangja az ön felszólalásának a kollégák körében?
Megvolt az a reakció, amely nem csak az én felszólalásomból, Sógot Csaba is hozzá szóvá tette, Tőkés László is szóvá tette, megszülettek a reakciók azonnal a román kollégák számáról, akik bennünket akadtak semlegesíteni. Ez a várható reakció kategóriába sorolható, és fel vagyunk készülve arra, hogy ez máskor is majd elő fog fordulni.
Éppen Viorica Dencsile határolódott el elsőként a leköszönt kormányfő kijelentésétől. Ez valami pozitívumot jelent?
Ez, ha jól emlékszem, még a lemondás előtt történt egy nappal, tehát talán a vasárnapi nap folyamán, lehet, hogy nem emlékszem jól, de ez mindenképpen a lemondás előtt történt. Most nyilván, hogy én nem szeretném se azt, hogy túlmosolyogjam ezt a döntést, lehet, hogy Viorica Dencsile és a Szociáldemokrata Pártnak a belső nyilvánossága, vagy a belső körei már akkor többet tudtak, mint amit mi a több ilyen kívülről láthattunk. Lehet, hogy politikai indítatása volt, vagy az is volt ennek az elhatárolódásnak, vagy egész egyszerűen lehet, hogy az európaiság is szerepet játszott ebben. Mindenképpen ezt egy pozitívumként kell elkönyvelni. Nem sokan, összesen ketten tették ezt meg akkor az első napokban, és ezt a plusz listára kell felírni a miniszterelnök jelölt asszony teljesítmény listájának.
A folytatásban beszéljünk két közvetlenül felemelő momentumról a magyar közösség életéből, mert hogy az év elején, ugye vár januárban a Tordai Országgyűlés döntése 450. évfordulóját ünnepeltük Minderdében, és mint utólag kiderült, önök is megünnepelték mind háromuk részvételével, tehát a három európai parlamenti képviselő részvételével Brüsszelben is, itt természetesen a vallásszabadságot kimondott tordai országgyűlési döntésről van szó, és felvetették azt, hogy január 13-a legyen kiemelt érték az Európai Unióban is. Találtak-e meghallgatásra ezzel a javaslattal kapcsolatosan, és egyáltalán milyen esély van arra, hogy európai ünnep legyen ezentúl január 13-a, mint a vallás szabadság évfordulója?
Egy hosszabb folyamatnak tettük meg, vagy tették meg az erdélyi magyar egyházak püspökei, és hát közvetítőként mi is az első lépését. Azért hosszas folyamat, mert meg kell találni még ennek a legmegfelelőbb útját, módját. Egyelőre a felkérést a vallásszabadság napjával kapcsolatban, január 13-a legyen tehát a vallásszabadság és vallási tüzelednek a napja az Európai Unióban. Ezt átadtuk az Európai Parlament vallási kapcsolatokért, vallási párbeszédért felelős alelnökének, ez az Eve Myred McGuinness asszony, aki át is vette, sőt beszédében, felszólalásában méltatta is a kezdeményezést, kapcsolatot fedezett fel azonnal a reformáció tavaly megejtett 500 éves évfordulója és most a tordai országgyűlés 450 éves évfordulója között, tehát nem a levegőbe beszélt, beszéltünk, és nem egy illetéktelen személynek a kezébe került a megkeresés. Nyilván Antonio Tajani, a parlament elnöke kompetens abban, hogy a további lépéseket megtegye, és nyilván, hogy ebben le kell ülni, és el kell végezni azt a munkát, ami egyrészt a megindoklásról szól, másrészt megtalálja annak a konkrét útját, hogy ezt a kezdeményezést érvényesítsük, és hogy hozzunk létre egy ilyen európai napot. Tudni kell azt, hogy többféle megközelítés van, világnapokat az Egyesült Nemzetek Szervezete hoz létre, az UNESCO más nemzetközi szervezeteknek is vannak ilyen irányú kompetenciái, az Európai Parlamenten nyilván az Európai Uniónak kiterjedő kompetenciája van, ezek között a hatáskörök között kell majd lavírozni és megkapni a következő időszakban a legjobb útját annak, hogy érvényesítsük a, hát én azt mondanám, hogy az erdélyi kulturális örökség, vagy az erdélyi történelmi örökségnek ezt a nagyon-nagyon fontos momentumát. Én úgy vélem, hogy akkor, hogyha rendre ez a kezdeményezés megvalósul, hiszen az erdélyi egyházak, magyar egyházak püspökei a magyar országgyűléshez is és a bukaresti parlamenthez is fordultak ugyanazzal a kéréssel, sőt, kiemelném külön azt a gyönyörű megfogalmazást, hogy hát a tordai országgyűlésnek, az erdélyi országgyűlésnek tulajdonképpen három jog utódja van jelen pillanatban, hiszen úgy a Magyarországgyűlés, mind a bukaresti parlament, és nyilván az Európai Parlament is nyilván idézőjelbe tett jog örököseinek, utódjainak mondhatók a tordai országgyűlésnek. Ilyen szempontból ez egy gyönyörű kezdeményezés, és én remélem, hogy egyrészt, hogy sikere tudjuk vinni, másrészt, hogy én is ki fogom tudni venni a szerepemet ebből a munkából.
Sőt, nagyon fontos szerepe van más tekintetben is, ugyanis 2018 amellett, hogy politikailag is nagyon fontos esztendő lesz, ünnepi év, ugyanis 2018 a Mátyás király emlékév egész Kárpát-medencében. Ezzel kapcsolatosan Erdélyben is rengeteg rendezvényre kerül majd sor. A megnyitót Kolozsváron tartják a Mátyás király napok alkalmával február második felében, viszont ami fontos, szeptemberben a Hunyad megyei magyar napok alkalmával zárul a rendezvénysorozat. Hát gratulálunk ismét, hogy ilyen fontos szerephez jutott a Hunyad megyei magyar közösség, tisztelt Winkler Gyula képviselő úr.
Én nagyon örültem akkor, amikor a Kolozs megyei magyar nap, vagy a kolozsvári magyar napok szervezői megkerestek ezzel a kezdeményezéssel, és azonnal habozás nélkül azt válaszoltam, hogy igen, persze, mi minden évben egy-egy kiemelt gondolatot, értéket helyezünk a Hunyad megyei magyar napok központjába. Idén Mátyás király lesz ez, és nem is lesz ez a kezdeményezés egyedül, hiszen az Európai Unióban is a kulturális örökség éve van 2018-ban, és készítünk még Hunyad megyei meglepetéseket is. Most nem szeretném még a döntés előtt elmondani, de nyilván, hogy szintén a kultúra, a magyar örökség, az épített örökség területén, a Kárpát-medencei magyar értékek területén szeretnénk még újabb ötleteket Hunyad megyéből földöbbenteni, amelyek segítsenek bennünket is, Hunyad megyeieket, de általában a szolványban élő közösségeket segítsék abban, hogy megtartsák identitásukat, kultúrájukat és magyar anyanyelvüket.
Muszáj megkérdeznem még akkor is, hogyha esetleg nem fog túl jól hangzani az, amit kérdezek. Ugyebár az ön szüke pátriájában Vajdahunyadon van az a csodálatos vár, amely a korvinokra, a hunyadiakra emlékeztet. Na már most ezen a téren is azért nézeteltérések vannak történelmi szempontból a román és a magyar közösség között. Nem lehet-e az, hogy ebből esetleg vita alakul ki, hogy hát miért a magyarok, és miért nem közösen ünnepeljük Mátyás királyt például Vajdahunyadon?
Én nem aggódok ilyen irányban, hiszen eddig minden évben az elmúlt 7-8 esztendőben sikerült az, hogy valamilyen mértékben bevontuk a román többséget is a Hunyad megyei magyar napok ünneplésébe. Persze vannak olyan kimondottan magyar nyelven is történő és magyar jellegű rendezvények, amelyekre nincs román meghívott, de vannak a magyar napokon mindig közös rendezvények, úgyhogy majd oda fogunk figyelni arra, hogy ezeket a rendezvényeket, amelyek Mátyás király emlékéhez, tevékenységéhez fűződnek, ezeket valahogy olyan köntösbe öltöztessük, vagy olyan rendezvényt is szervezzünk, amelyen román részvétel, román vélemény elhangzik. Nem igazán jellemző az interetnikai konfliktusra az, hogy Hunyad megyében pattan ki, vagy Hunyad megyéből alatt pattan ki, és ehhez egy dolog kell, a receptnek egy fontos összetevője van, az állandó párbeszéd. Akkor, amikor állandóan beszélünk a román többséggel, persze ez egy jellegzetes helyzet, hiszen Hunyad megyében sajnos kevesebb, mint 4%-nyi magyar van, tehát nem is tehetnénk azt meg, hogy, és nem is akarjuk azt megtenni, hogy bezárkozzunk, hogy zárt ajtók mögött ünnepeljünk, hogy a templomba vonuljunk vissza csak, vagy a saját épületeink falai mögé visszavonulva szervezkedjünk. Megtanultuk azt az elmúlt 7-8 évben, hogy hogyan lehet publikusan a nyilvánosság előtt ünnepelni, megemlékezni, rendezvényt tartani, és én remélem, hogy 2018 sem lesz más, akkor is, hogyha van egy külön éle és egy külön felhangja ennek az esztendőnek. Én bízok abban, hogy sikerül mindent az interetnikai együttműködés medrében tartani majd Hunyad megyében.
Úgy legyen, és csak gratulálni tudok a megközelítési módhoz, tisztelt Winkler Gyula európai parlamenti képviselő úr, és nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok a tisztelt hallgatóknak és önnek is.